Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy mi is bekapcsolódhatunk abba a sokaságba, akik téged leborulva imádnak. Köszönjük, Urunk, hogy te minden igédnél feljebb magasztaltad, minden nevednél feljebb magasztaltad a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy a te neved hatalom, és erre a névre leborul minden tért. Köszönjük, hogy mi is imádhatunk és magasztalhatunk téged, és áldunk, Urunk, téged azért, hogy a te nevedben élhetünk. Köszönjük, hogy ebbe kereszteltettünk bele. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk mi is azt, hogy a te nevedre elfutottak a sötétnek a hatalmai. Köszönjük, hogy a te nevedért van nekünk üdvösségünk, hogy a te nevedért van nekünk fölírva a mi nevünk az életkönyvébe. Áldunk, Urunk, azért, hogy megjelented magadat nekünk. Így hadd kérjünk, hogy folytassad a te jó, tökéletes munkádat az életünkben. És Uram, ha kedves előtted, használd föl ezt a mai csendes délutánt is erre a célra. Amen. Megint olvasnék csak egy igét, szinte címként. Az Efézus beliekhez írott levél 6. részének a 12. versét. Efézus 6.12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát az egyik terület, ahol az ember annyira kiszolgáltatott a hatalomnak, az életet megpróbáltuk valamennyire feltérképezni, az a kapcsolataink. Az a terület, ahol megnyilvánul a hatalom, és nagyon sokszor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Igen ám, de a másik nagy terület, amelyben ugyanennyire kiszolgáltatottak, és sokszor eszköztelenek érezzük magunkat, az a mi szívünknek a területe. A szívünknek az a hatalmi része, amellyel nem tudunk mit kezdeni. És míg a kapcsolataink sokkal inkább tartozik egy-egy embernek a vak területéhez, olyan, mint aki autót vezet, az tudja, hogy hiába vannak a tükrök, van egy olyan pont, amit nem lát, amit nem láthat be. Tehát vagy ez a vak terület, és az Istennek nagy kegyelme, hogyha ez elénk tárja, föltárja, és megmutatja az ő igéjében nekünk, hogy milyenek is vagyunk. Vagy ha tükröt támaszt így egy-egy emberen keresztül, aki elmondja esetleg, hogy milyennek élnek meg téged egy-egy kapcsolatban. Ezek mindig a mi javunkat munkálják. Amiről ma délután szó lesz, ez inkább a szívnek a rejtett részéhez tartozik. Azok a területek, amelyeket, hogy mondjam, szinte naponta találkozunk, tudjuk, hogy ott vannak, de szégyeljük. Tipikusan azok az indulatok, azok a szokásaink, azok a belénk rögzült magatartásformák, kívánságok, indulatok, amelyekkel nem bírunk. Tudjuk, hogy vannak, rettenetesen szégyeljük őket, küzdünk is velük, próbáljuk letenni minden úrvacsora vételkor, imádkozunk is, hogyha az Isten meg kedves szabadítson meg minket tőle, de mégis rá telepszik az életünkre egy olyan hatalom, amellyel nem nagyon bírunk, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Mik ezek? Előbb felsoroltam néhányat, de azért struktúráljuk. Ide tartoznak az indulatok hatalma, a harag, az irigység, a féltámasz, féltékenység. Én nem akarok féltékeny lenni, de mégis az vagyok, és nem tudok vele mit kezdeni. A bosszú vágy, hogy legszívesebben azonnal visszaütnék, vagy ha nekem rossz, legyen neki is rossz, vagy neki se legyen legalább jobb. Ide tartozik a felgerjedés, harag, lárma, káromkodás, beszólások. A nyelveknek a hatalma, ez egy másik terület, a szavaknak a hatalma. Nagyon jól tudjuk, hogy mit lehet rontani egy-egy ember életébe, és hiába tudom, szívnám már vissza, amikor kimondtam, tudtam, hogy rossz. És nem bírok velük. Honnan? Honnan jöttek? Vagy akár a sokbeszédűség, akár ezek a meggondolatlan beszédek, meggondolatlanul szól szájával. Vagy amikor beszólunk valakinek, vagy teszünk egy megjegyzést, vagy poénkodásból. Jaj, de nagyon vicces volt. Kinek? És azzal akár öltem is. És noha az embernek így felsejlik, meg meg is bánja, nem tud vele mit kezdeni. Fogadkozik, elhatározza, hogy másképp lesz, és nem tud vele mit kezdeni. Vagy ide tartozik például a minket megsemmisítő kisebb rendiségi érzés. Hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Vannak olyan helyzetek, ahol legszívesebben eltűnnék. Nem tudjuk, honnan támad föl. Akár bennünk, akár ha másban látjuk. Semmi objektív oka nincs annak. Mégis egy hatalom, egy erő, amely hatalmába kerít egy ember, és nem tud vele mit kezdeni. De ilyen például a pénzhatalma is. Erről se, el se fogjuk kiteregetni, hogy te figyelj engem, a pénz köt, pedig az Úr Jézus megmondta, hogy az egy Isten. Akárha van, akárha nincs. Teljesen mindegy, hogy melyik zsebéből nyomorít meg, abból, ami sok van, vagy abból, amelyik éppen lukas. A lényeg az, hogy körülötte forogjunk, és azt határozza meg a cselekedeteinket, a gondolatainkat, akörül pörög az ember, és kénytelen elismerni, hogy az nagyobb nálam, uralkodik rajtam. Fáj minden tized, fáj minden kiadott pénz, vagy pedig épp azt, hogy herdáljuk, és nem tudjuk beosztani. És az bír velünk, nem én azzal. De ide tartozik a szorongás, a félelem, a depresszióra való hajlam, amivel megint nem lehet azt mondani, hogy ne szorongj. Hogy dőzd el, hogy nem fogsz többet így szorongani, nem tudsz mit csinálni. Ott van, és meggyötör minket. És ezzel kapcsolatosak már tulajdonképpen kényszeres viselkedések is, mániás cselekedetek, ami meg végképp kétségbe tud ejteni bennünket. De nem tudom már letagadni. Ott vannak az életünkben bizonyos kötöttségek, függőségek. Mindegy, hogy mi, most nem akarom még ezt is tovább ragozni, egy a lényeg, hogy nem vagyok szabad. Ez a lényege, nem vagyok ezektől szabad. Na most ezek így naponta felütik a fejüket, és lehet, hogy már mi magunk is kitaláltunk rá valamiféle elméletet, áldozatnak látjuk magunkat, nem tudunk vele mit csinálni, hát mindenki kitalálja valahogy a maga stratégiáját, hogy hogyan él ezzel együtt, és mégis mondja magát joggal, mert nem ettől függ a mi üdvösségünk keresztény embernek, de minél inkább szeretjük az Urat, minél inkább ragaszkodunk hozzá, ezek a dolgok nekünk annál jobban fognak fájni, és fognak minket izgatni. Keserves tapasztalatunk az, hogy nem bírunk ezekkel, nem bírunk velük. És hogyha segítséghez folyamodunk is, nem igazán kapunk kézzelfogható praktikus segítséget. Tegyük föl, hogy összeszedem magam, és felkeresek egy lelki gondozót. Általában a együttérző meghallgatáson, azon kívül, hogy föltérképezik, hogy nincs-e valami okkult háttér az elmögött, a cselekedetek mögött, hát ha azok már lelettek téve, azokat letettük, széttárják az emberek a kezüket, imádkozzunk, és hazaballagunk. És marad minden igazából a régiben. De ez leamortizálja az embert. Nagyon meg tudja viselni, ki tud bennünket készíteni, meg tudja gyötörni a hitünket. És van, aki ott hagyja emiatt az Urat, csalódottan eltávozik, mondván azt, hogy én próbáltam segítséget kérni, mégsem kaptam, Istenben is csalódtam. Van, aki más stratégiát választ, az Úrral marad, és megpróbál valahogy ezekkel együtt élni. De hadd mondjam azt, hogy vannak olyanok, erről a Biblia nyíltan beszél, akik győztek. Van egy olyan tábor is, akikről azt írja a Biblia, hogy ezek, akik győztek. És ez számunkra sem elérhetetlen. Azt mondja a Zsoltáros, hogy kiszabadultak a madarász törnyéből. A törz elszakadt, mi pedig megszabadultunk. Lehetséges-e ez? Bizony lehetséges. Mindannyiunk számára. Hogy lehetséges ez? Egyértelmű a válasz, nyilvánvalóan Jézus Krisztus hatalma által, de mivel ezek nagyon gyakorlatias, kézzel fogható, hogy így mondjam, konkrét dolgok, ezért ennél gyakorlatiasabb, konkrétabb válasz után vágyódunk. És mivel ezek össze vannak kötve valahogy a mi személyiségünkkel is, bele van ágyazva a mi viselkedésünkben, felvett magatartásformánkban, a mindazzal, amiről délelőtt szó volt, és említettem, hogy ezt hozzuk magunkkal, és bele jön a mi viselkedésünkben. Mindig ez a kérdés, mit mond meg nekem, mit csinálja? Mondd meg nekem, mit csinálja? Én már mindent kipróbáltam. Természetesen nem fogom tudni megmondani, hogy mit csinálj. Nem fogom tudni megmondani. Általában lelki dolgokban nincsen egy ilyen egy-két-három pontban összefoglalható gyors ragasztó. Ezt kell csinálni, kövess az utasításokat, és akkor ennek ez lesz a következménye. Bármilyen nagyon szeretnénk, de ez így nem működik. Nincsen egy ilyen hatékony, gyors formula. Ha lenne, ha létezne ilyen hatékony, gyors formula, azt már réges-rég elsajátíthattuk volna. Hiszen pont az a baj, hogy próbáltunk mi már mindent, de nem segített semmi. Az sem segítene, ha én elmondanám, hogy rajtam mi segített. Ez nagyon szép és jó. Jó neked, gratulálok. Rajtam, az sem segít. Éppen ezért nem is ígérem azt, hogy egy megoldással fogok én most előjönni. Nincs is annak sok teteje, azt hiszem. De annak igen, hogy megpróbáljuk az ige alapján föltárni az okait, hogy miért vannak ezek az indulatok, erők, hatalmak a mi szívünkben, megpróbáljuk azokat napfényre hozni, és hogy abból mi következik, te rád nézve, azt majd te saját magad számára le fogod tudni vonni. Mindenki a saját következtetését vonja le önön maga számára. Tehát, mik ezek az okok? Az első és legfontosabb ok az az, hogy ezeknek a szívben fellelhető hatalomnak van egy éltető gazdája. És ez pedig az ördög. Az ördög nem Krampus. Az ördög hatalom. amikor Úr Jézus azt mondta Jánosnak, pedig ő egy szelíd ember volt, hogy nem tudod, hogy mi némi lélek lakik benned. Akkor, amikor föltámadt az ő szívében is a bosszú vágy. Ez a kedves János apostol, a szeretett apostolok tüzelt. Tűzelt arra a falura, aki az ő urat nem fogadja be. Nem tudod, hogy mi munkálkodik benned. A fejsze mindig a fák gyökerére vesztetik, amikor Isten a fejszét használja, ő sosem felül levág valami kis ágat, vagy a fák keresztbe, hanem ő mindig gyökerestől vág. És itt a fejsze muszáj, hogy oda kerüljön. És el kell ismerjük azt, hogy ennek az éltető ereje, ami a szívünkből följönnek ezek a kívánságok, indulatok, az igenis az ördögtől van. Miért? Miért? Azért, mert amit fölolvastam reggel, igét, hogy az Isten adott az ő hatalmából az embernek, átruházott ránk az ő hatalmából, a kígyó viszont megkínált minket az ő hatalmával, és az ember ezt elfogadta. Ezzel a megkínált hatalommal, dehogy is, olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ezt az ember elfogadta, elhitte, hogy ez így lesz. Ő föltámad benne a kívánság, hogy ez így is legyen, és szépen átadta a bizalmat ennek az ismeretlen kígyónak. Innentől kezdve, mindent ugyanúgy, ahogy a bűn, innen ez nem kétséges, azt hiszem a számunkra, nem szorul magyarázatra, minden embernek a szívében ott munkálkodik ez a kígyó marta méreg, és így jövünk a világra. Az én nagymamám annak idején írt verseket, és több jó verse is volt. Az ő verséből van, jön most ez az idézet, az én nővérem születésére írt egy verset, és azt mondta, hogy kis Hanna nő, vele nő a vétke, ember voltának szörnyű öröksége, nem vonhatja ki senki önmagát. Ez a kis Hanna, ami Hannánk édesanyja. Elmondom még egyszer. Kis Hanna nő, vele nő a vétke, ember voltának szörnyű öröksége, nem vonhatja ki senki önmagát. Amikor megszülettünk, az ami ember voltunknak a szörnyű öröksége, hogy velünk nő a vétkünk, és ott van ez a gyökér a mi szívünkben. Ezek az indulatok nem önmagukban lógnak a levegőben. Ez nem úgy van, hogy én egyébként minden rendben van, csak hát van egy kis féltékenység. Csak hát van egy kis kényszeresség az életemben. Hát majd azt egy kicsit megjavítgatjuk, majd elápolgatjuk, aztán minden jó lesz. Hanem ez táplálva van. És ugyanez vonatkozik erre a gyökére, amit az Úr Jézusról szoktunk mondani a szőlőtőkével kapcsolatban, hogy a szőlővesztőt, ha levágom a szőlőtőkéről, lehet, hogy egy darabig még jól néz ki, de el fog halni. És ezért kell nekünk, nem szabad elengednünk, hogy megengedni azt, hogy én valaha is lekerüljek a szőlőtőkéről. Mert ugyanaz a nev, az az indulat, ami Krisztusban volt, az kerül én belém, az éltet, onnan lesz nekem életem. De ugyanez vonatkozik az ördögi dolgokra is. Azért kell azt elvágni, hogy ne tudja táplálni. Csak nem elég, csak az okul dolgokat letenni. Ugyanis ez olyan, mint egy több gyökerű fog. Hiába az egyik, ha ott van a másik. És egy fának is van egy főgyökere, de vannak egyéb gyökere is, amin ő lazán, simán táplálkozni tud, és kötődni. És elég ez egy ilyen kis dolog, hogy az táplálva legyen, és kötve. Ezért kell nekünk azokat elvágni, és bízni abban, hogy idő múltával lehet, hogy nem hamar, ugyanúgy, mint ahogy ez a virág tökéletesen néznék ki levágott állapotában is, de tudom azt, hogy egy hét múlva visszajönnék, ez már hervat lenne. És ugyanígy vannak ezek a sötét undulatok is, ezek a viselkedés és magatartásformák, amikkel nem bírunk, mert tudjuk azt, hogy le vagyunk győzve. El kell vágni a gyökerét, és bízni abban, hogy idő múltában ez egy folyamat, majd még erre visszatérek, meg van igenis szabadulás belőle. Nagyon fontos ez, hogy az erejüket ne legyen utána táplálva. Mert igenis a szívből származnak, azt mondja az ige, a szívből származnak a gonosz gondolatok, az indulatok, gyilkosságok, és valóban, ha megnézem például, ha csak alapul veszem példaként, a kisebb rendűségi érzést lehetetlen nem látni, hogy hogy tud az ördög hazudni valakinek és ölni. Hogy meg tud valakit ölni a szemünk előtt, hogy meggyötri. Egy-egy gondolattal, egy-egy hamis képpel, azzal a hazugságával, és a szemünk láttára öli meg. Vagy pedig, ha belegondolunk azokba a családi veszekedésekbe, mi jobb szeretnénk, ha esetleg nem látna minket senki, hogy tényleg tűzből vízbe dobálja az embert. Ide-oda. Ide-oda. Hogy meg tud rázni, meg tud gyötörni. Ki milyen indulat ez, milyen hatalom ez, amely velünk ezt a gúnyt űzi. Na most a másik, amit nagyon fontos tudnunk ezzel kapcsolatosan, hogy éppen ezért csak az imádság igazából nem segít. Amikor a tanítványok beleütköztek ebbe, hogy egy olyan hatalommal, hogy imádkoztak, de nem mozdult azon nép, Úr Jézus azt a választ adta, hogy ez a faj nem megy ki másként, csak böjtöléssel és imádsággal. Nem elég csak az imádság, szükséges hozzá a böjt is. Milyen böjt? Az, hogy diétázzunk? Az, hogy most valami healthy food, valami egészséges táplálkozásra adjuk magunkat? Szó sincs ilyesmi, nem lelkiekhez, nem testik szabunk. Milyen böjt? Az a böjt, hogy ne tápláld azt az indulatot. Adott esetben nem veszed meg azt a cuccot. Adott esetben nem cselekszem úgy, nem megyek abba a társaságba. Ki éheztetni az ellenséget? És ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokszor pont ez nem jelenik meg, ez a böjtös életforma. Megvan az jön az imádság, de nem éheztetem ki, nem mondok le annak az élvezetéről, ami tulajdonképpen azzal jár, hogy én ennek a kívánságnak vagy indulatnak engedek. Egy hasonlattal élve ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy dohányos szenved ugyan a dohányzásának a következményeitől, mert ő is utálja tulajdonképpen a füstöt, a cigiszagot, meg fél egy kicsit a betegségtől, stb. Attól ezektől szívesen megszabadulna, de a dohányzás nyújtotta örömről, nem akar lemondani. Azt, hogy rágyújtok, hogy füstölgök, mit tudom, én nem igazán vagyok ebben kompetens, nem jó a példa, de tudom azt a dohányosoktól, hogy van ennek egy ceremóniája, egy öröme. Arról már nem akarok lemondani, csak a következményektől akarok megszabadulni. És nagyon sokszor mi is ilyen rafináltak vagyunk, hogy imádkozom ugyan, hogy Uram, szabadíts meg, Na, de azért nekem az kedves is. Amikor arról van szó, hogy jó, rendben van, de akkor böjtölj, mondjál le róla, akkor derül ki, hogy ez mennyire kenyered. Hogy az mennyire kenyered. Napi kenyered, és valahol ragaszkodunk hozzá. És miért ragaszkodunk hozzá? Ez a következő. Akkor miért ragaszkodunk hozzá? Azért, mert általában nincs olyan viselkedési forma, vagy magatartás forma, ami neked valahol ne érné meg. Nem szoktuk ezt beismerni, de nem véletlenül viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk. Nem véletlenül vannak azok a dolgok az életünkben, ahogy éppen úgy vannak. Mert megéri. Mert megszoktam azt, hogy akkor ilyen módon legalább rám figyelnek. Mit kell csináljak? Csak egy kis cirkus csapni, és akkor mindjárt rám figyelnek. Jaj, akkor jönnek vigasztalni. Mit kell csinálnom? Csak egy kicsit megsértődni, és akkor mindjárt jönnek kiengesztelni. Megéri. Megéri nekünk ez a magatartás forma valahol. Nincs olyan, amiben nekünk ne lenne hasznunk. Csak ez nem tudatos. Mi nem így szoktunk viselkedni, vagy én, na, mi is éri meg, na, tudom már, hogy fogom fölhívni a figyelmet magamra, és akkor így csinálom. Ez nem így működik. Ez fordítva van, hogy vannak ezek ezek a dolgok az életünkben, ezek a viselkedés formák, szégyeljük is, utáljuk is, nem jó. 77-szer megígérem magamnak, másnak, hogy többet ez nem fordul elő, de mégis az lesz. De ha megvizsgáljuk, ha kicsit megkaparjuk ezt a felszínt, rájövünk arra, hogy miért is csinálom ezt, ha megkérdezem. Miért csinálom én ezt? Akkor rá kell jöjjek, meg fogja az Úr mutatni, hogy mi ennek a haszna. Mi ennek a haszna? Az agresszivitásunknak, vagy a passzivitásunknak, vagy a ennek, vagy annak. És van még egy dolog, ami miatt nem igazán tudunk szabadulni, az pedig az, hogy azt hiszem, de javítsatok ki, ha nem így van, de amikor nemrég olvastuk az Úr Jézus szenvedés történetét, akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy tulajdonképpen a szívemben ott él egy Júdás. És gyanítom, hogy minden ember szívében. Ott van egy áruló, aki mégis lepaktál az ellenséggel. Aki megvesztegethető. Aki valahol mégsem ért egyet ezzel az alázatos Jézussal. Na, mert aki mégis rosszul jár ezzel az egész kereszténységgel. És mindig megtalálható ez az áruló vonal szívemben, aki megvesztegethető, aki lepaktál az ördöggel, aki mégsem vehető rá arra, hogy te gyűlöld a bűnt. Nem igazán utáljuk. Nem igazán utáljuk. Szenvedünk tőle, de nem utáljuk úgy, ahogy a Isten utálja, nekünk nem ellenségünk, az Istennek az ellensége. Márpedig, ha mi felszíni megoldásokat keresünk, akkor azt mondta az Úr Jézus erre, hogy olyanok lesznek, mint a meszelt sírok. Be lehet ugyan titeket meszelni, be lehet ezeket kenni, hófehérre jól nézen ki, de attól az még sír marad. Attól az még, hogy így mondjam, hullást tartalmaz. Egy rothadó bűzlött az élettől, az élettel nem egy összeegyezhető dolgok. Le lehet ezt kenni, lehet jó arcot vágni, de attól az még meszer sír az a szív. És ez ettől akar minket az Isten megszabadítani. Ezért mondja az ige azt, hogy ne tápláljátok a testet az indulat, a kívánságokra. És hogy igenis vannak emberek, akik megfeszítették a testet indulataival együtt. A kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e erre. Kész vagyok-e erre. Egy kicsit tovább menve, az nagyon fontos látnunk, hogy a keresztény élet nem egy ilyen önmegvalósító tanfolyam. Nincsen egyrészt egy ilyen 1-2-3 pontban összeszedhető gyors formula, vagy egy gyors ragasztó, de nem is egy önfejlesztő tanfolyam, amire minket Isten járat. Nem erről van szó. Nem egy csináld magad mozgalom, amiben mi magunkra vagyunk hagyva. Amiben megjobbíthatom magamat. El kell ismerjük azt, hogy itt, ezen a területen az én akaraterőm semmire nem visz. Hiába van nekem akaraterőm, amiről reggel beszéltünk, hogy szükséges ahhoz, hogy valami célt elérjek az életemben, de ezen a területen az akaraterőmre hiába számítok, ezek a dolgok túlnőnek azon. Hanem mi történik? Az történik, hogy Jézus Krisztusnak a hatalma elkezd munkálkodni a szívünkben és az életünkben, azoknak a szívében, akik őt befogadták. Hogy a hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mi ebben nem vagyunk magunkra hagyva. Mi önket Isten felruházott egy hatalommal, hogy mi Isten gyermekeként tudjunk élni. És hogy munkálkodik ez a hatalom? Úgy, hogy fölhasználja pontosan azokat a helyzeteket, azokat az életkörülményeket, azokat a szituációkat, amiben mi belekerülünk, és esetleg elbukunk, fölhasználja pont az ő javára. Ez is része lesz annak a jónak, ami együtt munkálkodik azoknak a javára, akik Isten szeretik. Fölhasználja. Hogy használja föl? Úgy, hogy belekerülök egy élethelyzetbe, egy szituációba, ami rám nyomást gyakorol. Egy olyan stressznek leszek kitéve, vagy egy olyan nyomás alá kerülök, amit nem bírok, és kibukik az én óemberem. Reagálok az én óemberem szerint. És ez a helyzet, ez a szituáció felhoz a mélyről olyan indulatokat, amit sokszor néz az ember, nem gondoltam volna önmagamról. De miért hozza föl? Azért, hogy megszégyenítsen? Nyilvánvaló, hogy nem. Hanem azért, hogy pont lássam azt, hogy na ezettől akar engem Isten megszabadítani. Pontosan ezettől. Ő nem egy felszíni megoldást ad. Hanem azért jönnek, buknak ezek föl, hogy utána ezt megfoghassam, most így mondom, és Isten elé tehessem. Újra és újra megvalva, és ezek a helyzetek engem újra és újra, mivel kiszolgáltatott állapotba kerülök, Jézus Krisztus keresztjéhez kényszerít az ő lábaihoz, mert nem tudok vele mit kezdeni. És így ez a tisztító folyamat munkálkodik folyamatosan a hívők életében. Állandóan. Állandóan. Ez a forrás át meg átjár meg minket. Ez is följön, kibukik, én azt Isten elé viszem, ő engem tisztít, mert megígérte, és rá ebben átélem az én magam rátorultságát. Borzasztó lenne az, ha a hívők nem lennének rászorulva, egyszer is úgy éreznéd, hogy már nem szorulok rá Jézus Krisztusra. Ezekkel én igenis rá vagyok szorulva. Ő pedig nem kevesebbet, mivel hogy ő lakik bennem, az ő hatalma munkálkodik. Ugyanaz a hatalom, amely feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Ugyanaz a hatalom munkálkodik az én szívemben is, és ura a bennem munkálkodó halálom fölött is. Hozza elő az életet. Fontosnak tartom azt is, hogy nem kell nekem igyekezni. Nem kell nekem erőltetni, hogy ez megtörténjen. Mert Jézus Krisztus meggyőzte a sátánt a kereszten, és én már úgy nézhetek, mint a győztes oldalán állok. Én a győztes oldalából, abból az oldalból, azon az oldalon vagyok. Függetlenül attól, hogy én most mit élek meg. Nekem ő belé kell, és az ő győzelmében kell meg kapaszkodnom. Mert nagyobb az, aki bennünk munkálkodik, mint a sátán, aki viszont nem tud ellenállni, nem tud megállni Jézus Krisztus neve hallatán, vagy nem tud mit kezdeni a bárány vérével. János apostol ezt írja, ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És végezetül ezzel szeretném tulajdonképpen be is fejezni. Nagyon azt szeretném még a szívetekre helyezni, hogy fontos mindehhez a harchoz, vagy ehhez a meggyőződéshez reménységet is ragasztani. És tudni azt, hogy megígérte bele kapaszkodni abba az ígéretbe, hogy az Úr Jézus Krisztus megígérte azt, hogy aki elkezdi bennünk a jót, ő be is fejezi. Hogy ő az, aki munkálkodik. Ő az, aki ezeken minket keresztül visz. És mindezt megígérte, hogy a javamra fogja fordítani. Együtt fog munkálkodni a jóra. Én vagyok az Úr, akik várnak, meg nem szégyenülnek. Én vagyok az Úr, akik várnak, meg nem szégyenülnek. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te rád érdemes várni. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz minket a te utadon járni. Szeretnék megvallani, hogy sokszor nem olyan ez az út, amilyet mi elképzeltünk. Hogy egész másként dicsőséges, másként hatalmas. Másként működnek a dolgok, mint ahogy mi azt elképzeltük. Urunk, szeretnénk neked megvallani azt, hogy minket nagyon meg tudnak gyötörni ezek a szívből származó indulatok. Hogy sokszor úgy érezzük, hogy átfutnak a hullámok a fejünk felett, és nem bírunk velük. Köszönjük, Urunk, hogy megígérted, hogy ahogy te győztél, úgy fogunk mi is győzni. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a hatalmadat osztottad meg velünk, hanem a győzelmedet is. Szeretnénk megköszönni azt a hatalmat, amit adtál nekünk, hogy a te gyermekeidként éljünk. Szeretnénk gyakorolni magunkat ebben a hatalomban. Így szeretnénk elég tárni szívünk minden kívánságát, indulatát, az egész életünket, életvitelünket, és hadd kérjük, hogy legyen szent valóság az életünkben mindaz, amiről ma délután itt hallottunk. Amen.